Na, akkor Isten hozott mindenkit ma este. Folytatjuk az utunkat. 6. lakás, 9. fejezet. És aki a belső várkastély katekézis elejétől arra vár, hogy mikor lesz szó végre mennyei látomásokról és jelenésekről, hát akkor azt most Isten hozta. De az a valaki, aki úgy várta ezt a témát, hogy hát valami nagyon központi dologról lesz szó, és nagyon sokat fogunk a jelenésekből profitálni, hát akkor azt el kell, hogy kicsit bizonytalanítsam, abból a szempontból, hogy a Avilai Terézi vonalat követjük, akkor eléggé fölvesszük a szkeptikus szemüveget, amikor ezek a bizonyos dolgok terítékre kerülnek, amik ezek a tényleg ezek a látomásos jelenéses dolgok. Meg vagyok róla győződve, hogy egy egészséges szkepticizmusra, főleg ebben a témában nagyon-nagyon szükségünk van, és hogyha ez az egészséges szkepticizmus megvan bennünk, akkor egyrészt kevésbé tévedhetünk, tehát kevésbé vihetnek el bennünket, igenis egy ilyen romboló lelki élet felé azok a jelenésnek nevezett igazából emberi kitalálmányok, hogyha megvan bennünk ez a megkülönböztetés, akkor el fogjuk tudni kerülni ezeket a tévedéseket, és fogunk tudni profitálni azokból, amelyek valóban igazak és valósak. Próbáljuk ezt együtt most megnézni. 9. fejezet tehát, ugye van ez a kis motto, ugye Teréz minden fejezet előtt ír egy ilyen mottót, és már itt megpendíti az alaphangot, azt mondja, arról beszél, hogyan közli magát az Úr a lélekkel képzeleti látomás által, ugye megint a spirituális szakszó, beszéltünk már értelmi látomásról, most képzeleti látomásról lesz szó. Van ám még szó ebben a fejezetben olyanról is, hogy érzéki látomás, de olyannya Teréznek nem volt, majd ezt mindjárt fogjuk mondani, nagyon érdekes. De az érzéki látomás az az, amikor én a fizikai szemeimmel, mint egy hologramot, mint egy filmet látok. Hogy valaki nekem megjelenik, és azt a valakit úgy látom, minthogyha egy ilyen valódi fizikai kép lenne, amit én a szemeimmel felfogok. Általában, majd lesz erről szó, a Mária jelenések legtöbbje ilyen volt, tehát hogy a látnokok saját fizikai szemükkel látták a jelenséget, a jelenést. Természetesen mások nem látták, csak ők, de ők számukra ez nem úgy pergett le az értelmük előtt, mint egy álomkép, mert hogy az, amiről Teréz fog beszélni, ez a bizonyos képzeleti látomás, ez abban különbözik ettől az érzéki látomástól, hogy a képzeleti látomás az olyan, mint egy álom. Tehát, hogy behúgyom a szemem, és látok képeket, látok alakokat. Körülbelül ilyen lesz ez, amiről beszélünk, és az előbb említett kategória az az, hogy a látnok fizikai szemeit kinyitja, nem becsukja, kinyitja, és ő lát valakit. Meg tudja mondani, hogy az hol áll, és milyen ruhában van, és mit mond neki, stb. A képzeleti látomásban is a látnok, nem a látnok, hanem az a valaki, akinek ilyenje van, is már lát. Emlékszünk, az értelmi látomásra mondtuk, hogy Teréz ott nem lát semmit, nem lát alakot, csak érez egy jelenlétet erősen. Ebben viszont már van alak, van szín, van a szem, a külső vagy a belső szem számára felfogható jelenség. Tehát most itt erről lesz szó. Teréz tehát arról a bizonyos képzeleti látomásról beszél, amely tehát, ahogy említettem, ugye a belső szemeink által látható, nem a külső szemeink által. Teréznek az a fajta külső szemek által látható látomása nagyon-nagyon-nagyon ritka volt, sőt, talán azt is lehet mondani, hogy neki egyáltalán nem volt ilyen. Természetesen attól még másoknak lehetett ilyen, mondom, Mária jelenések legnagyobb többsége valószínűleg ebbe a kategóriába érhető, ettől még az nem veszít az értékéből, csak még nagyobb óvatosságra int bennünket, mert, ahogy majd Teréz írja, nagyon-nagyon nagy lehet a tévedés veszélye, mert a pszichénk az bekapcsol, és a pszichénk az aztán, ha egyszer akcióba lendül, hát sok mindent tud velünk csinálni. Természetesen ott van az Isten által adott valódi kegyelem is, igen, vannak, míg mielőtt valaki azt hinné, hogy én egyáltalán nem hiszek olyanba, hogy ilyesmi létezhet, természetesen vannak, voltak Mária jelenések, meg szenteknek, meg nem szenteknek is, jelenhetett meg az Úr, mint olyan, de egyébként majd ezt mindjárt mondani fogjuk, hogy ez nem maga az Úr, ugye? Meg nem maga Mária, hanem egy kép róla, amelyet adhat az Úr és adhat Mária, de nehogy azt mondjuk, hogy az ő, nem, nem ő, ő az egy kép. Egy beszélő, mozgó, élő kép, de nem egyenlő azzal a személlyel, aki megjelenik. Tehát igazából picit hibásan mondjuk azt, hogy Mária megjelent. Egy Máriáról szóló kép jelent meg, egy nagyon valódi kép, amelyet maga Isten ad, de a misztikusok mindig mondják, hogy ne tévesszük össze a képet a valósággal. A kép az kép, a valóság meg valóság. Tehát ne a fotót csókolgassuk a kedvesünk helyett. Mert azt megtehetjük, hogy a fényképet csókolgatom, ölelgetem, és a kedvesem azt mondja, hogy Bogárka, én itt, meg itt válok melletted. Tehát a jelenések kapcsán azért vigyázzunk, tehát itt, hogy egy nagyon-nagyon valódi és Isten által akár adott, de mindig csak képről van szó, amely közvetít, amely nem egyenlő magával azzal a személlyel, hanem attól a személytől jövő képbe ágyazott üzenet, és ezért kezi csókolom, csak most már jön neki így az agymenésem ezzel kapcsolatban, hogy ugye ezek a jelenések, most mondjunk az egyház által egy totálisan elfogadott jelenés, például a fatimai jelenések, például miért vannak tele szimbólumokkal? Tehát egy csomó, az a látomás, amit a látnok lát, ott vannak események, azokat nem szó szerint kell venni. Hát ugye, például az, hogy volt ez, hogy a harmadik titok nemű dolog, amit ugye Mástik János Pál 2000-ben fölfedett, és azt a József Ratzinger bíboros, később 16. Benedek pápa értelmezte. Hogy az a szimbólum ezt jelentheti, az a szimbólum meg azt jelentheti. Tehát már is ott van, hogy az egyház így tanít bennünket erre, hogy nem vehetünk készpénznek semmit, amit látunk, még akkor is, hogyha az egyház által el van fogadva, mert e mögé kell látni. És akár csak, hogy mondjuk van egy Mária sima jelenés, még ott sem kerülhetjük el ezt a mögé látást. Értelmezni azt, amit mondott. Értelmezni azt, hogy ez a látnoknak a pszichéjén keresztül érkezett hozzánk ez az üzenet. Tehát ebben a látnok személye is benne van. Attól még lehet hiteles, csak ezt a kettőt el kell tudnunk valamelyest választani. Na, tehát, hogy már is itt vannak ezek a nagyon-nagyon-nagyon nehéz, érzékeny kérdések, és azt is tudom, hogy ez az egyházban, ezek a jelenéses kérdések olyanok sokszor, mint az aktuál politika. Hogy ebben mindenkinek véleménye van, és mindenki ebbe pártokra szakad. És vannak ellenzők, meg vannak támogatók, és ezek vérfröcsögve tudnak egymásnak esni. És ezért nehéz erről a témáról manapság beszélni, mert valaki személyes sértésnek veszi, vagy hogyha valaki nem hisz egyfajta jelenésben, akkor az a másik azt mondja, hogy hát, hogy az hogy lehet, meg már akkor nincs is hit ezen a világon, ha valamelyik jelenésben nem hiszünk. Tehát ez az a téma, amely kapcsán a mai katolikusok, főleg azok, akik már ugye elindulnak az úton, legtöbbször ennek egymásnak tudunk esni, hogy most az tényleg igaz, vagy nem igaz, vagy milyen párton vagyunk, vagy mit vélekedünk erről, főleg amikor jönnek ezek a, na akkor az agymenés kategória, amikor ezek az internetes üzenetek, tehát ugye tudjuk a második eljövet, mi a túró, az bocsánat, ez a nagy figyelmeztetés meg ezek. Tehát ezek ugye csak egy picit kell csak kinyitni. Már önmagában a szövegből látjuk, hogy ez egy olyan sérült istenkép, hogy az hihetetlen. Aztán objektíve ugye azt is látjuk, hogy az egyház tanításának totálisan ellentmond. Harmadsoron pedig kiderült, hogy az írókám, ugye az a néni, az betegre kereste magát ezzel az egésszel, kihasználva sokak hiszékenységét. Tehát erre a kategóriára azt mondom, hogy itt is viszont ott van az a társaság az egyházban, akik papok is, akik váltig állítják, hogy igen, hogy Jézus és Mária ezeket mondja, és stb. Stb. És aki ebbe például nem hisz, vagy hogyha valaki ezt kiprédikálja, mint papként már én is megtettem, hogy arról beszéltem, hogy ez mennyire nem igaz dolog, akkor ugye én is már is beleesek abba a kategóriába, ami ugye benne van a jelenésbe, mármint az állítólagos üzenetekbe, hogy lesznek papok, akik ennek nem hisznek. Tehát akkor ugye az üzenet olvasó már is mondhatja, hogy aha, még ez is bejött. Hát mert a Renátó atya ebben nem hisz. És akkor mi jön ebből? Kizárólag kategorizálás, kizárólag ítélkezés, kizárólag szakadás, tehát a gyümölcsök, ugye? Mindjárt láthatjuk. Na, még bele se kezdtünk, de ez az aktuál politikai kérdés ugye már is itten bennünket nagyon tud egy kicsit megérinteni. Tehát azért mondom, hogy nem könnyű erről a témáról beszélni, mert itt vélemények vannak, preferenciák vannak, ki szereti ezt, ki szereti azt. Én mindenkit hívok arra, hogy most egy picit ezt együtt nézzük meg objektíven. Tehát értem én, hogy valaki vonzódik egyfajta ilyen jelenési dologhoz, vagy olvas ilyeneket, lehet ez jó, lehet ez káros, ugye nem akarok itt konkrét dolgokat mondani, csak ezt a figyelmeztetős agymenést mondtam csak, hogy ami ugye biztos, hogy nem jó, de lényeg, hogy nézzük meg ezt most terész szemszögéből, milyen szemüveget tud ő ránk adni, és hogyha ilyen témával foglalkozunk, akkor hogyan a legjobb ehhez hozzáállni. Na, tehát még a mottóban Teréz azt írja, figyelmeztet rá, nagyon őrizkedjenek attól, hogy ezen az úton kívánjanak menni, és az okát is megmondja. Tehát már is azzal nyit, hogy ettől az úttól, mármint a képzeleti és érzéki látomások útjától őrizkedni kell. Tehát ez az alap hozzáállása Teréznek, és ez megint micsoda? Egészséges szkepticizmus. Semmit nem veszek készpénznek, ami a kinyilatkoztatás óta történt. Tehát a kinyilatkoztatás az kész van, az le van zárulva, Isten mindent elmondott magáról, amit el akart mondani, és onnantól kezdve minden egyes ilyen üzenet vagy valami látomás az csak az úgynevezett magán kinyilatkoztatások kategóriájába eshet, tehát azok nem képezik részét a nagy teljes kinyilatkoztatásnak, hanem azok már ilyen elszórt dolgok, amelyeknek egyébként az lenne a dolguk, hogy bennünk valahogy felidézzék a nagy kinyilatkoztatásnak, annak a valódinak a lényegét. Tehát Teréz mindjárt azt mondja, hogy őrizkedni kell, nem veszek semmit készpénznek. Ott van a kinyilatkoztatás, ott a szentírás, ott az egyház hagyománya, ott a katekizmus, az már bőven elég nekünk, mint olyan. Ahogy keresztes Szent János mondja, az atya egyetlen szót szólt, és ez pedig az ő fia volt. Az ő fiában mindent elmondott, és utána már nem akar nekünk semmit mondani. Mert ha valaki kérdezné az atyától, hogy ez meg ez hogy van, ő mit mondana? Íme az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Benne megmondtam mindent. Ez keresztes Szent János a Kármelhegy útja című művének az egyik kulcsfejezetében bőven-bőven kifejti. Hogy az Isten, és ez teljesen egyházi tanítás, ez olyan katolikus, mint annak a rendje, hogy Isten Jézusban mindent elmondott. És nincs szükségünk semmi másra ezen kívül. Minden ki van nyilatkoztatva Krisztusban. A Szentírás és az egyház hagyománya ez teljes egészében felöleli. Na most, ha ezen túl, ezen kívül lehetnek, és az egyház mondta, elismerte, hogy voltak jelenések, meg ilyesmik, akkor ezeknek bele kell állnia ebbe a logikába. Ha azokban a jelenésekben valami újdonság van, akkor az egyháznak az már is kritérium, hogy azt elvetjük, mert vagy azt ismételi meg, ami ki van nyilatkoztatva, vagy azt erősíti meg, vagy pedig, ha mást mond, akkor az már is egy kritérium arra, hogy nem kell vele foglalkozni. Tehát Isten Jézusban mindent elmondott. Ettől lehetnek még magánkinyilatkoztatások, de azoknak be kell állni ebbe a logikába. Azok azért vannak, hogy én Jézusra még jobban figyeljek. Azok azért vannak, hogy Istennel még mélyebb kapcsolatba jussak. Minden jelenésnek igazából eszköz szerepe van. Mindegyiknek, az egyház által elfogadott jelenéseknek is, eszköz szerepük van. Én úgy vélem, most ebben megint megyek a sikamlós témák felé, de én úgy érzem, hogy például a bizonyos Mária jelenések, a Mária jelenések, vagy Jézus jelenésekkel kapcsolatos foglalkozásnak a lelki életünk egy bizonyos szakaszában van szerepe. Főleg kezdetben. Szerintem. Tehát szerintem kezdetben nagyon sok én engem személyesen, personálisan, amikor én ilyen megtérő félbe voltam 15-16 éves koromban, nagyon-nagyon-nagyon sokat jelentett az nekem, hogy van ilyen. Hogy van ilyen, hogy máj napig, hogy Mária, hogy megjelenik és mond dolgokat. Tehát ez nekem nagyon-nagyon sokat jelentett akkor. És emlékszem, hogy a hitemben ez úgy lökött. Ez egy szikrát adott. És utána pedig azt éreztem, hogy én nem követek el semmi hűtlenséget, ha mondjuk ezzel a jelenéses témával én már mondjuk nem foglalkozom, mert Kereszte Szent János erre azt mondaná, hogy nem is baj, mert az a dolog betöltötte az életedben a szerepét. Azt a jelenést azért adtam, hogy téged meglökjön az úton, hogy menjél. De aztán utána már nem kell a löket, mert elindultam. Tehát én azt vallom, hogy ezekre a dolgokra főleg a lelki élet kezdetén van szükségünk. Amikor megnyílunk a misztikára, amikor megnyílunk arra, hogy van egy másik világ, hogy ez a természet fölötti, ez nincs is távol, hanem közel van hozzánk, és hogy Isten ilyen hathatós, látható jeleket ad, én azt mondom, hogy ezek lehetnek nagyon jók. De csak egy szakaszban van rá szükségünk, főleg kezdetben, amikor a hitünk még gyönge. Amikor az Isten kapcsolatunk még gyönge, amikor nagyon erős impulzusokra van szükségünk ahhoz, hogy a vele való kapcsolatunk induljon. Tehát ugye a hitünk, hogy elinduljon. És ezért mondom azt, hogy szerintem egy jelenés akkor éri el a célját az életemben, ha már nem foglalkozok vele. Foglalkoztam vele, tetszett a dolog, segített nekem dolgokban, és aztán betöltötte a szerepét az életemben, és elengedtem. És már nincs ott olyan módon, mint annak előtte. Tehát én úgy érzem, hogy amikor valaki leragad ebben a jelenéses világban, akkor ott igen, lehet egy leragadás a lelki életben, és tudjuk, hogy a legkönnyebben a hitünk fejlődésében tudunk leragadni. A testi fejlődésünkben is le lehet, de az nehezebb. A pszichés fejlődésünkben is leragadhatunk, de úgy tűnik a legérzékenyebb pont ez a hitfejlődés. Tehát a hitünk fejlődésének az útján ragadhatunk le a legkönnyebben. Ugye sokszor mondom ezt a példát, X éves idős személy él még mindig egy 7 éves korában megtanult kis hittanos hittel. Ugyanúgy szólítja meg az Istent, mint 7 éves korában. Ugyanazzal a imával, ugyanazzal a hozzáállással. A hite, a hitfejlődés ott leragadt. Nem azt akarom mondani, hogy csak az ő hibája, lehet az is benne van, hogy őt innen soha senki nem vitte tovább. Sőt, lehet a további hitoktatás és a prédikációk csak abban erősítették meg, hogy maradj 7 éves a hitedben. Reggel este imádkozz, vasárnap misel, pénteken bőj, pitty, ez a 7 éves. Ez a 7 éves hit. Mert a gyereknek persze, hát ennyit nem tud többet megjegyezni. De aztán utána, amikor megyünk előre, azért van ennél jócskán több. Tehát azt hiszem, hogy a jelenések kapcsán, amikor valaki ezzel túlságosan sokat, nem azt mondom, hogy nem szabad ezzel foglalkozni, de amikor valakinek az egész élete úgy arról szól, hogy üzenetek, ki mit mondott, hol, mikor, akkor ott föltételezhető, nem akarok elítélni senkit, mindenki más és más, de objektíve föltételezhető, hogy nem lemaradt egy hitfejlődési szakaszban. És egy kicsit egy ilyen kamaszkorban, kicsit egy ilyen érezni akarok, látni akarok, hallani akarok minden típusú ilyen lelki kamaszkorban például. Kereszte Szent János, mindig őt idézem, ugye nagyon fog erről beszélni, hogy a lelki paráznaságban ez is nagyon benne lesz majd, ugye, hogy meg én hívhatnám mai szóval ezt akár ilyen lelki pletykálkodásnak is, vagy spirituális blikk. Tehát, hogy mit jelent ez, hogy újdonságot akarok, újdonság kell. Ezt a civil ember, a világi ember hogy csinálja? Kinyitja a blikket, és akkor ott látja, hogy XY sztár mit mondott, mit csinált. A itt lemaradt keresztény pedig mit csinál? Ugyanúgy kinyitja a spirituális újságot, és megnézi, hogy Jézus és Mária miket mondott, ugyanaz. De Kereszte Szent János azt mondaná, hogy a két hozzáállás között sok különbség nincs. Sőt, aki spirituálisan parázna, spirituálisan pletykálkodik, és spirituális blikket olvas, az igazából rosszabb, mint aki simán csinálja ezt. Mert az a valaki igazából visszaél ezzel az egésszel. És szentelt vízzel leönti ezt az ő vágyát, amely igazából megint csak a kielégülésről szól. Újdonságokat akarok hallani. Na most ezt valaki a Blikben keresi, valaki pedig a jelenéses könyvben keresi. De az alapvágy az ugyanaz. Csak aki a lelki dolgokban keresi, nem Istent, hanem a kielégülést, az rosszabb, mert sokkal nehezebben jön erre rá. Sokkal nehezebben látja be, hogy itt valami baj van. Mert ugyanazok a vágyak mozognak bennem, csak le vannak öntve szentelt vízzel. Ezért mondja Jézus, hogy az utcanők és a vámosok megelőzhetnek minket a mennyek országába, mert ők nem öntötték le szentelt vízzel legalább, amit csinálnak. És ezért van nagyobb esélyük arra, hogy rájöjjenek, hogy ez a dolog nem jó. De aki ugyanazt, a feldolgozatlan, tisztátalan vágyát, mondjuk így, szentelt vízzel leöntve éli meg, látszólag az nagy erkölcsi bűnt nem követel. Senki előtt nem kell botrányt okoznia, mégis ugyanaz a vágy, az a földolgozatlan, megtisztulatlan vágy dolgozik benne, és éppen ezért sokkal nehezebb neki erre rájönni. Na, vágjunk most már bele az első fejezetbe, vagy első pontba, mert már elbeszélem az időt itt minden mással, de azért ez talán nagyon hasznos. Azt mondja Teréza. Térjünk most át a képzeleti látomásokra, amelyekről azt mondják, ezekbe jobban be tud férkőzni a gonosz szellem. Ezzel kezdi megint. A képzeleti látomásokba, ugye mi a képzeleti látomás, tehát amit ilyen álomszerűen látok, oda könnyen be tud férkőzni a gonosz szellem. De amikor a mi úrunktól vannak, mondja Teréz, valamiképpen hasznosabbaknak tűnnek, minél az értelmi látomásnál, mert jobban megfelelnek természetünknek. Tehát Teréz azt mondja, hogy ez a képzeleti látomás hasznosabb lehet néha ennél az értelmi látomásnál, amit a múlt alkalommal láttunk, mert jobban megfelel a természetünknek. Igen, mert az ember látni akar, és hallani akar, és érezni akar, és ez által lehet nekünk ez egy jó kegyelem is. De majd mindjárt megnézzük, hogy ebből ránk mi vonatkozik. Tehát Teréz egyből azzal kezdi, hogy igen, ezek a fajta látomások hasznosak, de nagyon óvatosnak kell lenni. Keresztes Szent János lesz az, aki a legtudományosabban és legösszefoglalóbb módon leírja, hogy ezeknek a fajta látomásoknak ugye három forrása van, ugye az Isten, a gonosz szellem és a saját pszichénk. Tehát a saját belső világunk kreálhatja ezeket a bizonyos képeket, akár belső, akár külső szememmel látom azt. Az értelmi látomást, amit néztünk a múltkor, azt ugye nehezebben kreálja a pszichénk, az is ott lehet, de az, hogy ott mivel nem látok semmit, csak érzek egy jelenlétet, abban lehet kevesebb az esély, hogy a pszichém generál ilyet. Na de mindig bele kell gondolni, hogy de hát a fantázia az minden ember hétköznapi osztály része. Az, hogy a fejünkben tódulnak a képek egész nap, és ha becsukjuk a szemünket, nem sötétséget látunk, hanem lehet rövid idő múlva valami képet fogunk ott látni. Álmodunk, gondolkodunk. Ugye szoktam mondani, ha lenne itt a fejünkön egy ilyen USB port kimenet, ide bedugnánk a projektort, ugye? És ide vetítenénk, hogy mi jár valakinek éppen a fejébe, képek, Jézus, Szűz Mária, Szent Jolán, hogy miket látnánk. Valószínű minden műfajban, minden film műfajban látnánk valami kis jelenetet ott. És hát ez egyébként tudjuk, hogy így működik, ebben nem kell ítélni magunkat, mert emberek vagyunk. A fantáziánk működik. Az egy ilyen nagyon eseménydús mozi, ott mennek a képek, mennek a hangok. Ez az emberségünkhöz hozzá tartozik. Csak amikor ugye bejön a képbe egy kis ilyen vallási neurózis, tehát jön egy kis betegség, jön egy kis hitben való lemaradás, akkor ugye nagyon könnyen az lehet, hogy valaki ezeket a fantázia képeket gondolja úgy, hogy ez ő valakit lát, vagy valakit hall. És itt jön az, hogy rendkívüli óvatosságra van szükség, rendkívüli megkülönböztetésre van szükség. Mert a saját pszichénk ebből a szempontból még jobban becsaphat bennünket, mint más kegyelmek kapcsán. A második pontban Teréz már is ír egy ilyen érdekességet, ami szerintem nagyon-nagyon tud bennünket segíteni. Egy hasonlatot ír, így írja. Nézzük tehát most, ki ez az úr, aki olyan, mintha, jön a hasonlat, aranyszelencében igen nagy értékű és erejű drága kövünk lenne. Teljesen biztosan tudjuk, hogy ott van, még ha nem is láttuk soha, mert a kő ereje szüntelenül használ nekünk, ha magunkkal visszük. A lábjegyzetünk itt megjegyzi, hogy Teréz még hitt, volt ilyen hiedelem, ami az ókorból jött, hogy bizonyos köveknek gyógyító hatást tulajdonítottak. Így értjük meg ezeket a mondatokat, hogy nagy értékű és erejű drága kövünk lenne, tehát hogy azt mondja Teréz, hogyha ezt a drága követ magamnál hordom, akkor az engem gyógyít. Volt egy ilyen hiedelem. De ez most nekünk azért fontos, hogy megértsük a hasonlatot. Így folytatja. S noha nem láttuk soha, ettől még nem becsüljük kevesebbre, mert az a tapasztalatunk, hogy meggyógyított bennünket bizonyos betegségekből. De nem merjük megnézni, sem kinyitni a szelencét, és nem is tudjuk. Mert csak azt tudja, hogyan kell kinyitni, akié a kincs, és noha kölcsön adta nekünk, hogy hasznunkra váljon, magánál tartotta a kulcsot. És mint saját tulajdonát csak akkor nyitja ki, amikor csak meg akarja nekünk mutatni, és akkor veszi el, amikor neki tetszik. Mi ez a hasonlat? Tehát most foglaljuk össze, hogy Teréz azt mondja, hogy egy dobozban van nálunk ez a bizonyos gyógyító, gyönyörű kő. Ez a drága kő, amelyet soha nem láttunk, de nem baj, mert tudjuk attól, hogy soha nem láttuk azt a drága követ, tudjuk, hogy itt van, és azt is tudjuk, hogy hatással van ránk. Nagyon jó hasonlat ez, ami teljesen ráillik az Istennel való kapcsolatunkra. Lehet, hogy nem láttuk őt így szemünkkel, de attól még teljes mértékben tudom, hogy itt van, és hogy hatással van az életemre. Ugye ez megint a hétköznapi misztika, a hitben való hétköznapi, a sötét hitben való hétköznapi járásunk, hogy tudom, hogy itt van, még hogyha fizikai szemeimmel nem is látom, és tudom, hogy hat az életemre, de még hogy? Na de Teréz ehhez azt fűzi hozzá, hogy igen, mi ezt a bizonyos szelencét, amiben ez a drága kő van, nem tudjuk kinyitni, tehát Istent mi nem tudjuk látni akkor, amikor akarjuk, de lehet olyan, hogy ő nekünk magát megmutatja. Lehet olyan, hogy egy pillanatra ezt a bizonyos szelencét ő kinyitja. De azért még menjünk vissza az elejére. Tehát Isten maga velünk van, akkor is, ha nem látjuk. Ugye itt sokat beszéltünk ugye erről, hogy a értelmi látomás kapcsán, hogy nem egy másik Jézus, nem egy kép róla, nem egy alter egója, nem egy üzenet tőle, hanem személyesen, élőben és vágatlanul ő maga van velünk. Tehát Isten maga van velünk és bennünk, akkor is, ha nem látjuk őt. Tudjuk, hogy itt van, és azt is tudjuk, hogy hatással van az életünkre. Ez a hit általi kapcsolat, és ezért mondom én azt Terézből kiindulva, hogy soha ne gondoljuk azt, hogy hiányzik nekünk valami, ha őt sose láttuk saját szemeinkkel. Éppen ezért, mivel ő teljes mértékben itt van velünk, ne gondoljuk azt, hogy bármi is hiányozna nekünk, ha soha nem volt jelenésünk. Nekem személyesen annak idején, amikor ezek a ilyen látomásos témák, mármint hogy nem az én látomásaim, mert nekem ilyen nem volt, ma már azt mondom, hogy hála a jó Istennek és a fólia sátornak, hogy nekem nem voltak ilyen látomásaim. De akkor annak idején, amikor sok ilyesmit olvastam, akkor volt bennem egy ilyen elgondolkodás, hogy de hogyha nekem sosem lesz, én ha csak egy pillanatra se láthatom őt, akkor én szegényebb leszek. Akkor én, nekem akkor valami kimarad. Hát tényleg soha nem fogom látni itt a Földön, majd csak a mennyországban. De ez ki tudja, mikor lesz, meg hogy lesz. Volt bennem egy ilyen hiányérzet, és azt veszem észre, hogy vannak keresztények, akiknek szintén lehet ilyen hiányérzetük. Hogyha nekem soha nem jelenik meg egy pillanatra se, akkor lehet az életem nem is teljes. Volt ilyen. És lehet, hogy valakit ez megérint, mert valaki hasonlóval küzd, és akkor imádkoztam, hogy Uram, hogy csak egy pillanatra. Miért nem lehet? Csak egy ennyit, csak egy ilyen egy másodpercre. Most miért nem? Elvették a határom? Vagy miért nem tud egy kicsit azt, hogy most ezt úgy láthassam? Vagy most ez miért van nekem megtiltva? Mikó Bezzek az a valaki, aki egyáltalán nem biztos, hogy jobb és szentebb, mint én, hát ő meg 30 éve látja. Hát akkor, most akkor mi nem lett? És akkor arra jöttem rá szépen lassan, hogy semmi nem hiányzik, sőt, igazából Isten nagyon is megkímél bennünket. nagyon nagy veszélyektől, amit majd megint keresztes Szent János fog írni, hogy akinek ilyen típusú látomásai vannak, annak nagyon nehéz a helyzete, és ne gondoljuk azt, hogy neki egy sétagalopp az élet, és leányálom a lelki élete, mert pontosan az lehet a nehézségot, hogy ő a képet összetéveszti a valós személlyel. És beleszerelmesedik egy képbe, és igazából függővé válik, és keresztes Szent János azt mondja, hogy ugyanúgy eltéveszti az utat. Tehát János atya nem csak azt mondja, hogy ilyen érzéki dolgokról kell lemondani, és ez a lemondás majd nem azt jelenti, tehát helyretevést fog ez jelenteni, hanem azt mondja, hogy a szellemi dolgokról is le kell mondani. Mit jelent ez? A szellemi dolog is azt jelenti, hogy bármennyire Istenhez hasonló, és akár tőle jövő egy kép, egy hang, egy valami, az attól még nem egyenlő Istennel, és nem téveszthetem össze. Bármennyire tőle jön, és bármennyire szép, az nem ő, az egy róla szóló kép, az egy róla szóló üzenet. És azoknak, akik ilyesmiket látnak, nagyon is ott lehet az a kísértés, hogy ő a képbe szeret bele. És állandóan vágyakozik rá, hogy bárcsak újra láthatná. És nem jön rá, hogy közben az a valaki itt van vele totálisan. Tehát, hogy ezeknek a bizonyos embereknek, akiknek ilyenjük van, hát ott nagy kísértések lehetnek ebből a szempontból, és ugye azért mindjárt hozzá kell tenni, hogy a látnok az nem misztikus. Ezt válasszuk szét. Vannak misztikusok, akiknek voltak látomásaik. Az igaz. Avilai Teréznek valami fajta volt. Lisieux-i Szent Teréznek egy deka ilyenje nem volt, és mégis akkora misztikus, mint a ház. És attól még, hogy valaki látnok, még nem biztos, hogy szent, és nem biztos, hogy misztikus. Azért, mert beszámol ilyen fenoménekről, hogy ő valamit látott. Ezért ugye nem minden látnok van, a régiek se szenté avatva. Nem mindenki. Egyáltalán nem függ össze a látnokság, hogy őt valamire ki lett választva, azzal, hogy ő szent életet is élt. Tudunk olyanokról, hogy bizonyos látnokoknak régebben az életük egészen kisiklott, és nem tudtak megmaradni az úton. Tehát van ilyen? Tehát az, hogy van egy ilyen jelenés az életünkben, vagy valakinek az életében, ez még nem biztos, hogy együtt jár azzal, hogy valaki megtanul Istennel kapcsolatban élni. Mert ha meg akar tanulni, akkor keresztes Szent János tanítása szerint el kell utasítani a jelenést. Nem úgy, hogy nem akarja látni, hanem úgy, hogy szabaddá válik tőle. Nem szeret bele a fényképbe, hanem túlnéz rajta. Mint ahogy a szobrokba se szeretünk bele a templomba, bár vannak, akik úgy tűnik, hogy beleszeretnének, de nem. Tehát nem a szobrokat szeretjük, meg a képeket, hanem akit ábrázol. Nyilván. De hogyha megállnánk a fizikai tárnál, akkor ugye nagyon tévednénk. Tehát ne gondoljuk azt, Teréz alapján, hogyha valami soha nem volt az életünkben mármint egy ilyen fajta spirituális látás, vagy látomás, meg ilyesmi, akkor nekünk valami hiányzik. Nem hiányzik semmi, mert ez a drága kő, ez itt van velünk a maga totál teljességében. Attól, hogy nem láttuk. Attól még itt van, és hat ránk. Ne gondoljuk azt, hogy bármi is hiányzik nekünk, és aztán majd mindjárt látni fogjuk, hogy azért mindnyájan láthatjuk valamilyen módon őt, erre majd mindjárt kitérek. Tehát ne gondoljuk azt, hogy valami hiányzik, és azt sem mondjuk ennek kapcsán, mivel Isten, Jézus, és hozzáteszem Mária, itt van velünk, a maguk teljességében, a hétköznapi misztika része az, hogy tudom, hogy Jézus bennem él, és vele vagyok, és kapcsolatban élek vele. Nem kell sehova sem mennem, hogy vele találkozzam, hanem be kell húzódnom önmagamba. Miért de lehetne egy ilyen típusú kapcsolatot Máriával is megélni? És ugye Marcellatyánk például, ugye tiszteletre méltó Marcellatya, pontosan ennek a profétája, hogy a Máriával való személyes kapcsolat, azt mondja, hogy ha Jézussal lehet, Máriával miért ne lehetne? Tehát ez csodálatos logika. És éppen ezért nem mondhatjuk azt, hogy ahol a jelenés van, ott van Jézus és Mária. Éppen ezért. A jelenés az Jézusról, vagy Máriáról egy kép, és lehet, hogy tőlük jön, és ők adják, de akkor is csak egy kép, és aki fizikailag velem van, azok ők. És éppen ezért nem mondjuk azt, hogy valahova el kell mennem ahhoz, hogy én Jézussal és Máriával találkozzam, mert ő ott megjelenik. Nem ő jelenik meg. Ő ad egy vizuális üzenetet magáról. De az nem ő. Mert az ő, az itt van bennünk. Ő adhat egy üzenetet. És ez segíthet. De megint csak azért, hogy bennünk a hétköznapi misztikát erősítse. Ahogy misére is járunk. Ugyanez. Azért járok oda, hogy bennem erősítse az állandó együttlétet. Nem azért, hogy Jézussal csak a templomban találkozom. A templomban találkozom vele az eukarisztia által egy nagyon speciális, csodálatos, mély módon. De ez nem azért van, hogy azt mondjam, hogy annyi volt a találkozás, és akkor a hétnek a többi részén pedig integetünk egymásnak messziről. Amikor templomot látok, ja, Jézus, oda vagy bezárva, 100 000 méter, és akkor most itt vagyok én, és akkor ez de rossz. Nem. Az eukarisztia azt táplálja, hogy állandóan együtt vagyunk, ezért van. Ugyanígy egy kegyhely, egy jelenési hely, vagy valami ilyesmi, elvileg ez kellene, hogy táplálja. Hogy bennem azt táplálja, hogy ne vágyódjak oda vissza. Nem az, hogy nem lehet visszamenni többször egy helyre, csak azt mondom, hogy ne azért menjek vissza egy kegyhelyre, vagy egy jelenési helyre, mert én ott találkozom Jézussal és Máriával. Ha így tartom, akkor nem értettem meg, amit Jézus mondott, hogy én bennetek, ti én bennem. Tehát a kegyhely, meg a jelenése, meg stb., ha az valódi, akkor annak azt kell szolgálnia, hogy amikor onnan eljövök, akkor még erősebben tudom, hogy ő itt van bennem minden pillanatban. Ahogy említettük, egy lelki gyakorlatnak is ez a célja. Nem az a célja a lelki gyakorlatnak, hogy én oda visszavágyódjam. Hogy de jó, nem az, hogy nem lehet rendszeresen lelki gyakorlatra járni, lehet lelki gyakorlatra járni, de nem azért, hogy az az én évemben az egyetlen egy ilyen nyugodt lelki hét, és ott találkozok egy hétig Istennel. Nem, az feltölt, az megerősít, de abban, hogy amikor lejövök a hegyről, amikor lejövök a lelki gyakorlatból, akkor meg vagyok erősödve abban a tudatban, hogy a hétköznapjaim stresszes szürkeségében is ő benne vagyok, és ő pedig én bennem. Ha más csinált a lelki gyakorlat, a kegyhely, az akármi, ha én oda visszavágyódok azért, hogy újra találkozzak vele, mert egyébként a hétköznapjaimban nincs vele kapcsolatom, akkor ezek a dolgok nem érik el a céljukat. Jézus és Mária bennem vannak, velem vannak, és a jelenés ezt hivatott elvileg erősíteni. Ha mást, akkor ez elvetendő. Ha mást erősít, hogy igen, ezzel kell foglalkozni ahhoz, hogy Jézussal legyek, ezzel kell foglalkozni ahhoz, hogy Máriával legyek, akkor az elvetendő. Mert ők itt vannak, és ővelük akkor találkozom, amikor akarok. És azért ide venném bele már most, hogy ez a szabad hozzáállás, hogy igen, a jelenéses témák bennünket segíthetnek, eszközszerepük van, de pont ebből fakadólag igaz az, amit a mi egyházunk tanít, hogy nem vagyok köteles egyetlen jelenésben sem hinni. Nem kötelez engem az egyház, még azokban sem, amiket az egyház maga fogadott el. Azért ez nagyon érdekes. Az egyház nem tette soha kötelezővé, mondván, hogyha nem hiszel abban a jelenésben, akkor eretnek vagy. Mert akkor arra mondhatjuk ezt, hogy ebben a dogmában, meg abban a stb. Nagyon mély igazságokban, ha valaki nem hisz, akkor az egyházon kívül kerül. De az egyház ezt ilyen magán kinyilatkoztatásokra, jelenésekre soha nem vonatkoztatta, mint kritérium. Ha abban nem hiszel, akkor anatéma szit, akkor kim vagy az egyházból. Ezt soha nem mondta a katolikus egyház. Másra mondta, ha nem hiszed ezt, meg azt, meg amazt, akkor kim vagy. Igen, ez teljesen jogos. De azt, hogy nem hiszek egyfajta magánkinyilatkoztatásban vagy jelenésben, arra soha nem mondta az egyház, hogy akkor én kim vagyok az egyházból. Soha nem mondta. És ez megint csak az a szabadság, amivel az egyház nekünk ezeket a dolgokat szabadon tálcán fölkínálja. A jelenések ilyen tálcára vannak téve nekünk, mondván, hogy tessék, hihetsz benne, ha akarsz, fölhasználhatod, segíthet, de ha nem, akkor nem. Fakultatív. A jelenések fakultatívak. Nem kötelező jellegűek. Egyik se. Ha nekem tetszik, ha nekem az segít, akkor foglalkozzak vele, ha most éppen a lelki életemnek erre van szüksége egy bizonyos szakaszban. De ha nem, senki nem kötelez rá arra, hogy én bármiben higgyek, meg elfogadjak, meg főleg azt, hogy foglalkozzak azzal, hogy most ez igaz vagy hamis. Én azt szoktam mondani, hogy hála jó Istennek, hogy nem nekünk kell például foglalkozni azzal, hogy most megkülönböztessük, hogy most ilyen jelenések most igazak vagy nem igazak. Nem a mi dolgunk. Olyan jó, hogy nem a mi dolgunk, és a Szentszéknél, meg ott a Egyházmegyénél sajnálom is azokat az embereket, akiknek viszont dolguk, hogy föl kell venni jegytőkönyveket, meg orvosi vizsgálatok, meg és kutatni kell az egészet. Azokat szánom és imádkozok értük, hogy nehéz munkájuk van, mert én nem bírnám, az biztos. Hogy most ez kell most, hogy jaj, most ez igaz vagy nem igaz. Milyen jó nekünk, hogy szabadok lehetünk ebbe. És majd az egyház megmondja, de ha igen, mond, ha nemet, gancegál mindnyájunknak, mert teljesen mindegy, szabadok vagyunk. Nem ettől függ a lelki életünk és a hitünk. Segíthet, de nincs kötelező jellege. Na, tehát ugye már is itt tartunk, hogy Terész tehát leírja azt, hogy igen, Isten maga itt van velünk, de néha előfordul az, hogy Isten maga ezt a szelencét kinyitja, és ezt a drága követ egy pillanatra láthatom. Terész leírja a harmadik pontban, hogy ilyenkor mi történik. Figyelem, most a csomagolás leírása lesz. Ugye visszaemlékszünk a kis mentális tornánkra. Minden misztikus kegyelemnél megkülönböztetünk fölszínt, csomagolást és tartalmat. Most jön a fenomén, a csomagolás leírása. Mi történik, amikor Isten kinyitja ezt a szelencét, és meglátom a drága követ, azaz, mikor ő megmutatja magát valakinek. Mondjuk tehát, hogy néha egy pillanatra ki akarja nyitni, hogy jót tegyen azzal, akinek kölcsön adta a dobozt. Világos, hogy az illetőnek sokkal nagyobb lesz utána a megelégedése, amikor visszaemlékszik a kő csodálatos ragyogására, és így jobban bevésődik emlékezetébe. Nos, ez történik itt is, amikor a mi Urunknak úgy tetszik, hogy jobban megajándékozza ezt a lelket. Világosan megmutatja neki az ő legszentebb emberségét, azon a módon, ahogy neki tetszik, vagy ahogy a világban járt, vagy amilyen a feltámadás után volt. Tehát, hogy itt már a misztikus fenoménnak a leírása, hogy Teréz, itt egy sajátját írja le, látta a belső szemeivel Jézust, vagy ilyen föltámadott állapotban, vagy olyan állapotban, amikor a földön járt. Így folytatja. És noha ez olyan gyorsasággal történik, hogy a villámláshoz hasonlítanánk, érdekes villámláshoz. Tehát ez egy ilyen puff, egy ilyen pillanat. Tehát ezek nem egy ilyen szekvencia, hogy egy ilyen hosszú képsorozat, hanem ez egy ilyen pillanat Teréznek. Mindazonáltal annyira belevésődik a képzeletbe ez a dicsőséges kép, hogy lehetetlennek tartom elfelejteni mindaddig, amíg a lélek meg nem látja őt ott, ahol vég nélkül örvendezhet neki. Magyarul, ezek a fajta látások annyira beleégnek az emlékezetébe valakinek, hogy amíg meg nem hal, és a boldog színe látásra el nem jut, addig igazából el sem felejti. És na látjuk, tehát ez volt a fenomén, ez volt a csomagolás. Teréz egy ilyen villanásszerű látomást látott a belső szemeivel, és tényleg látja a feltámadt Jézust, vagy Jézust, amikor a földön jár, de mindig a legszentebb emberséget emlegeti. Tehát, hogy ő ilyeneket látott. Tehát nem van ami más ilyen sok-sok szimbolikus dolgot, főleg azért, mert a szimbólumok ezekre a érzéki látomásokra alkalmazhatók. Tehát amikor valaki a saját szemeivel néz egy ilyen jelenséget, mintha az egy mozi lenne. De ezek a bizonyos belső látomások, ezek ilyen rövidek. Ezek ilyen villanásszerűek. És akkor most azt mondjuk megint, hogy hát jó van, ez a csomagolás, ez a fenomén. Hát nekünk ilyen nincsen, vagy nem annyira elterjedt. De hát akkor most megint csináljuk meg azt, hogy bontsuk ki ennek a tartalmát. Emögött, a misztikus fenomén mögött, hogy Teréz látja Jézust a saját belső szemeivel, de képet lát. Tehát itt már nem csak a jelenlétét érzi, hanem lát róla egy ilyen vizuális valamit, a számunkra mit üzen? Az nekünk miért fontos? Mi mit kezdjünk ezzel? Mi a misztikus fenomén tartalma az, hogy mindnyájan magunkban hordjuk Krisztus arcának a körvonalait. Ezt én valahogy így merném megfogalmazni, hogy igenis Krisztus arcának, emberségének, szeretem ezt a szót, hogy körvonalait igenis magunkban hordozzuk. Erre Keresztes Szent János hívta fel megint a figyelmemet, amikor ő a Szellemi Páros Ének című versében ír egy ilyet, van egy ilyen sor, Jézus arcáról beszél, erről a gyönyörű arcról, melynek vázlat képét magamban hordozom, írja. Melynek vázlat képét magamban hordozom. Tehát ez a homályos belső látás valahogy, igen, talán ehhez is kell egy tapasztalat, de azt hiszem, hogy ez sokkal közelebb áll hozzánk, hogy lehet, hogy, és itt most miről van szó, igen, és segítségül hívjuk a fantáziánkat. Itt most nem arról van szó, hogy most ez egy külön misztikus fenomén, hanem hogy igenis, Jézus arcát szemlélhetjük, ha kicsit becsukjuk a szemünket, és úgy elképzeljük. Természetesen mondtam, itt mindenkinek a képzelő ereje más és más, valakinek nagyon HD lesz, és nagyon nagy felbontású, valaki pedig, és eztán az általánosabb, ilyen körvonalat látunk talán, de nyugodtan rágondolhatunk arra, hogy igen, ez az ő arca. Én nekem ezért a kedvenc Krisztus ábrázolásom a torinói lepel arca. Pontosan az a körvonal. És abban úgy annyira minden úgy benne van abban a körvonalban. Mert a többi kép az lehet szép, de ugye azok mindig csak találgatások, hogy vagy ilyen volt, vagy olyan. De az a körvonalas kép valahogy nekem annyira az ő arcát tükrözi vissza, még hogyha annak a nagy felbontású, tűéles változatát lehet majd csak a halál után fogjuk látni. De akkor is az arcnak az a képe, miért ne lehetne bennünk így vázlatszerűen? Ha becsukjuk a szemünket, miért ne képzelhetnénk el azt a néhány pontot, azt a kis körvonalat, azt a vázlatot? És ez megint miben segít? A szokásos dolgunkban, Jézus jelenlétének a felidézésében. Teréz nem erre mondtatán, hogy szegezzétek szemeteket Krisztusra, az első lakásban tanultuk. És mondtuk, hogy a szemünket őrá szegezni annyit jelent, mint felidézni a jelenlétét. És sok módszerrel föl tudjuk idézni a jelenlétét. Például lehet egy ilyen, hogy az ő arcának valahogy így az elképzelése, akár csak néhány pontnak, akár csak egy körvonalnak. És ez már is azt sugallhatja, súghatja nekünk, hogy igen, ő itt van velünk. Az az arc, akit így szemlélünk, az a valaki itt él a lelkünkben. Menjünk tovább, a negyedik pontban, ugyanezt folytatja Teréz. Noha képet mondok, értsétek meg, hogy nem festett képnek tűnik annak, aki látja, hanem valóban élőnek. Tehát Teréz egy élő képet lát, és ugye itt azt mondja, hogy nem a festmény jelenik meg, hanem egy valódi élő képet lát, tehát egy élő húsvér embert látott, tehát nem egy festett valakit. Néha beszélget is a lélekkel, sőt, nagy titkokat mutat meg neki. Hát igen, ez még megint a fenomén rész. De meg kell értenetek, még a hosszabb ideig tart is, nem lehet tovább nézni, mint amennyit a napra tudunk nézni, mert ez a látvány mindig nagyon gyorsan elmúlik. Nem mintha ragyogása, mint a napé, fájna a belső látásnak, amely mindezt látja, most jön egy nagyon fontos, mert arról, amikor a külső látással látjuk, semmit sem tudok mondani, mondja Teréz. Tehát neki ez a külső szemmel látható, fizikai szemmel látható, kívül megjelenő jelenés, neki az olyan, azt mondja, szerint neki nem volt. Ettől még ugye ezek a jelenések létezhetnek, de azért érdekes dolog, hogy neki ennyi nem volt, ő erről nem tud nyilatkozni. Így folytatja. Ragyogása olyan, mint a belénk öntött fény, és mintha a napot olyan finom dolog takarná előlünk, mint a gyémánt, ha azt így meg lehetne munkálni. Ruhája olyannak tűnik, mint a finom flandriai vászon. Csokan. És szinte minden alkalommal, amikor Isten megadja ezt a kegyelmet a léleknek, az elragadtatásba kerül, mert alacsonysága nem tud elviselni ilyen megrendítő látványt. Tehát azért az Ószövetségben azért van ilyen, hogy ugye Isten tud nem lehet nagyon látni, még élünk, típusú. És ugye persze, hogy ott van, hogy igen, ez Jézusban úgy kicsit cáfolódott, mert ő egészen Isten, és ugye mégis ugye láthattuk őt, sőt, ugye kezelhették őt egyesek ugye egészen emberként, hogy hát ki ez, meg is ölhették, keresztre feszítették, stb. Tehát, hogy Istent lehetett látni anélkül, hogy meghalnánk. De azért ezeknél a jelenéses dolgoknál azért előkerül, hogy, hogy ezekben a misztikus fenoménokban, amikor Isten úgy megmutatja magát, azért a misztikus szent ezt nem tudja sokáig úgy nagyon úgy nézni, mert igen, ott van az, hogy ez az egész, amit lát, ez az ő befogadó képességének túl nagy. És ez túl éget. Ez olyan, mint hogyha a nap így közel jönne hozzánk. És ezzel kapcsolatban nyilván nem akarok sok mindent hozzáfűzni, de amikor mondhatunk talán ilyet, hogyha olyan valaki olyasmiket számol be, hogy mondjuk nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hosszú ideig volt egy ilyen találkozása, akkor ott teréznél jönne egy kis fejvakarózás, hogy hát azért, amikor ez valódi, ott azért az nekünk azért az ott túl sok, és ezt nem lehet olyan sokáig ezt így nézni. Érdekes, minden esetre. Na, és azt mondja Teréz, hogy megrendítőnek mondom ezt a képet, mert noha a legszebb és leggyönyörűségesebb, amit csak ember el tud képzelni, egy ilyen nagy fölség jelenléte nagy megrendülést okoz a léleknek. Ez a megrendülés, ez a misztikusoknak osztály része. Az, hogy igen, ez gyönyörű, de egyben hátborzongató. És nem azért, mert félelmetes abból a szempontból, hogy rettegek tőle, hanem mert amikor ez az egész így megnyilvánul, abban van egy ilyen hátborzongatás, hogy ez nem hétköznapi élmény. Ez nem olyan, hogy most ez, ilyen már történt tegnap is. Tehát, hogy Istennek ez a misztikus megnyilatkozása, ez azért egy ilyen nagy megrendüléssel jár. Tehát ez azért igénybe vesz bennünket, amikor valakivel ez megtörténik. Na de minket most nem is ez foglalkoztat, hanem hogy miről van itt szó. Teréz tehát azt írja, hogy ő egy ilyen álomszerű belső látással látja Jézust. Soha nem voltak külső típusú látomásai. De, és akkor megint magunkról beszéljünk, Jézus szépségét, ami belső vázlat képünkön is láthatjuk. Tehát már is visszatérünk oda, hogy amit Teréz írja, hogy legszebb és leggyönyörűségesebb arc. Ezt azon a mi kis vázlat képünkön is láthatjuk, és akkor most jön a megint a mi életünk. Hol láthatjuk még ezt nagyjából, vázlatszerűen? Ott, ahol ezt megfelelően ábrázolják. És ezért a katolikus egyházban mindig mondtuk, hogy igenis lehet és kell Istent ábrázolni. Főleg Jézust ábrázolni, de miért ne lehetne a Szent Háromságot is valamilyen módon ábrázolni? Mert ez nekünk egy vázlatkép, ennek a szépsége, na és itt jön be, látjátok, az esztétika és a képzőművészet szerepe, hogy amikor ezt a festő mondjuk valódi Isten kapcsolattal csinálja meg, és ugye egészen jól látni néha, hogy melyiknek hogy van ez, és melyik képzőművés csak megrendelésre csinálta, és melyik tényleg benne volt egész lélekkel abba a képbe. Amikor ez valóban hittel van megfestve, akkor ott jön be a képzőművészet szerepe, ez szinte úgy érint bennünket, minthogyha valóban látnánk őt. Emlékszünk, amikor az extázisról beszéltünk. Az elragadtatásról. Na itt jön van ez a józan extázis, hogy igen, amikor megfelelően ábrázolva van ez a bizonyos istenség, Jézus, stb., akkor igenis ez már vázlatszerűen közelít ahhoz, amilyen ő a valóságban. Nem az, amilyen, tehát ahogy lefestette valaki, az nem lesz egyenlő azzal, amilyen, mert az lefesthetetlen. Az túl szép ahhoz, hogy legyen festve. De egy vázlatkép, amit magunkban hordozunk, és valaki például ezt le tudja festeni, az miért ne segíthetne? Tehát ezért az egyház gondoskodik arról, hogy igenis legyen érzékeink által fölfogható tapasztalatunk Istenről. Teréz maga mondta, hogy ezek a látomások megfelelnek a mi természetünknek. Mert az embernek szükséges, hogy lásson, tapintson, halljon. Az egyház kezdettől fogva ebbe gondolkodott, azt mondta, hogy igenis, adok eszközöket, ami által nem Istent magát, hanem egy ő által adott eszközt láthatunk és tapinthatunk, de amely Istenre mutat, és elvihet ő hozzá. Ilyen például maga a templom, mint épület. És aki bárki azt hitte, hogy én ennek ellene vagyok, hát az most tudja meg, hogy nem. A gyönyörű barokk templomnak, hát ez a győri templomunk, ez egy ékszerdoboz. Tehát meg kell nézni, és itt jön be az, hogy az építészet szépsége. A liturgia szépsége. A képek és a szobroknak a szépsége. Pontosan ezért kell, hogy ezek szépek legyenek, Mert az egyház így akar nekünk segíteni abban, hogy ezt az isteni szépséget valamilyen módon láttassa velünk. Hogy ezt a bennünk élő vázlatképet, Jézusnak ezt a gyönyörű arcát valamilyen megközelítő módon, nem pontosan olyan módon, de valamilyen megközelítő módon láttassa velünk. A templomnak a szépsége, a képek, azok a képek, amelyekre azért érezzük, hogy olyan valaki festette, hogy említettem, aki azért például ebbe a témába nagyon benne volt, és nem csak megrendelésre, nem csak azért, mert a középkorban nem lehetett más témát festeni, csak egyházi témákat, hanem azért is, mert valaki ebben nagyon benne volt. Mindig idézem, meg emlegetem, ugye más fórumon emlegettem Rembrandtot például, aki a Tékozló fiú hazatérése című festmény, az a misztika maga. Tehát az nekem például a csúcs. Tehát az a festő, az megértette, hogy az Isten ingyenesen szereti az embert. Az megértette, mert az az arc, az az alak, tehát azt csak nézni kell és sírni. Tehát az előtt nem lehet más csinálni. Az ikonok, hosszú lenne, hogyha ebbe belemennénk, de ugye ezek a keleti hagyományból jövő ikonok pontosan ugyanezt mondják, hogy ott is az ikonfestésnek ugye szabályai vannak. Az nem olyan, mint a nyugati festészet, hogy úgy amit én szépnek gondolok, hanem ott kőkemény szabályok vannak az ikonfestészetben. Miért? Mert pontosan ugyanez, hogy ott nem biztos, hogy az esztétikai szépség dominál, egy ikon nem mindig szép. Tehát ugye rájön ebből, hogy ugye a mi szemünkkel nézve nem mindig az a első blikre minket megérintő szépség, hanem ott van, hogy itt is mögé kell nézni. Hogy azt a mennyei valóságot, amit az ikon megmutat, és annak ott ugye teológiai üzenete van, ez is segíthet bennünket, hogy Jézus gyönyörű arcát lássuk, hogy Isten szépségét lássuk. Látjuk, ez már nincs tőlünk távol. A liturgia szépsége, igen, pontosan ez, a liturgiában is, hogy ezért használunk virágot, meg gyertyát, meg szép ruhát, meg stb. Mert itt is át kell jönni ennek a bizonyos szépségnek, Isten szépségének. Mondok még egy olyat, hogy min keresztül láthatjuk még ezt, min keresztül ragyoghat fel nekünk Isten arca, például a természet szépségén keresztül is, ugyanez. Természet szépsége megint lehet számomra egy ilyen Isten arc. Jézus gyönyörű arcát ott láthatom, és hogy mondjak még egy olyat, hol láthatom még Isten szerető arcát? Egy másik emberi arcban is láthatjuk. Más valakinek az arcában, aki olyan szeretettel fordul felénk, mint ahogy Isten fordulna, ebben az arcban őt láthatom. Nem téveztem ő vele össze, de őt láthatom benne. Ő rá utalhat. Na, hát akkor körülbelül én erre gondoltam a mai napra. Látjuk tehát, hogy már is meg tudjuk csinálni ezt a bizonyos megkülönböztetést a jelenésekkel kapcsolatban, egészséges szkepticizmus az egyáltalában nem baj, jót tesz az nekünk, és a lényeg, hogy semmi nem hiányzik akkor, hogyha nekünk ilyen nincs, vagy ha momentán nem foglalkozunk jelenésekkel, vagy üzenetekkel, Jézus és Mária képét, arcuknak a vázlat képét magunkba hordjuk, és őket magunkban is hordjuk. Jó! Köszönöm szépen a figyelmet, jövő héten találkozunk!